Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Helyünket elfoglalva, dicsérjük a mi Urunkat, Istenünket, énekeljük a 119. Zsoltár első 4 versét. A 119. Zsoltár így kezdődik: az oly emberek nyilván boldogok. Istenünk írott igéjét olvasom a Királyok második könyvéből, a 12. fejezetnek az első 17 verséből a következőképpen. Jóás 7 éves korában lett király. Jéhú 7. évében kezdett uralkodni Jóás, és 40 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Cibjá volt, Beérsebából származott. Jóás egész életében azt tette, amit helyesnek lát az Úr, mivel erre tanította Jójádá főpap. Csak az áldozó halmok nem szűntek meg, a nép továbbra is áldozott és tömjénezett az áldozó halmokon. Jóás ezt mondta a papoknak. A szent adományokból eredő összes pénzt, amit az úrházába visznek, a forgalomban levő pénzt, azt a pénzt, amelyet fejenként rónak ki becslés szerint, továbbá mindazt a pénzt, amit az emberek szívük szerint visznek az úrházába, vegyék magukhoz a papok. Mindegyik a maga ismerősétől, azután javítassák ki a templom rongálódásait, ahol csak ilyen rongálódás található. De Jóás király 23. évéig sem javítatták ki a papok a templom rongálódásait. Ezért Jóás király hívatta Jójádá főpapot, meg a többi papot, és megkérdezte tőlük, miért nem javítattátok ki a templom rongálódásait? Ezután nem tehetitek el ismerőseitek pénzét, hanem oda kell adnotok a templom rongálódásainak javítására. A papok beleegyeztek, hogy nem teszik el a nép pénzét, de a templom rongálódásait mégsem javítatták ki. Akkor Jójádá főpap vett egy ládát, a fedelére lyukat fúrt, és oda tette az oltár mellé jobb felől, ahol beszoktak menni az úrházába. Abba tették az ajtót őrző papok mindazt a pénzt, amit az úrházába vittek. Mikor aztán látták, hogy sok pénz van a ládában, oda ment a király kancellárja a főpappal együtt, csomókba kötötték és összeszámolták az úrházában talált pénzt. A lemért pénzt átadták a munkavezetőknek, akik az úrházához voltak kirendelve. Azok pedig kiadták az ácsoknak és az építőmestereknek, akik az úrházán dolgoztak, meg a kőműveseknek és a kőfaragóknak, hogy vásároljanak faanyagot és faragott köveket az úrháza rongálódásainak a kijavításához, és ami csak szükséges volt a templom javításához. De abból a pénzből, amit az úrházába vittek, nem készítettek az úrháza számára sem ezüstálakat, sem késeket, sem hintőedényeket, sem trombitákat, sem egyéb arany vagy ezüsttárgyakat, hanem a munkavezetőknek adták oda, hogy javítsák ki abból az úrházát. Nem kellett elszámoltatni azokat, akikre rábízták a pénzt, hogy átadják a munkavezetőknek, mert azt hűen kezelték. Csupán a jóvátételi áldozatra és a vétek áldozatra adott pénzt nem vitték be az úrházába, ez a papoké volt. Amen. Az Úr tegye áldottá, hogy az ő igéjének ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk. Most pedig gyertek testvérek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, íme egybegyűltünk most, hogy igédet hirdessük és hallgassuk, hogy téged segítségül hívjunk és magasztaljunk, és elkérjük tőled mindazt, ami számunkra és az egész világ számára jó és üdvözítő. De sokszor elgondolkodunk, hogy hogyan is lehetséges ez, hiszen te tudod, hogy kik vagyunk, hogy sokszor milyen kemény a szívünk, mennyire átgondolatlanok a vágyaink, tetteink. Kik vagyunk mi, hogy mindezek ellenére ebben az órában mégis azért gyűltünk egybe, hogy rólad vallást tegyünk, és neked adjunk hálát. Köszönjük, hogy bízhatunk abban, hogy szent fiadban te azért jöttél el közénk, hogy megkeressél, és magad mellett tarts minket. Amire mi képtelenek vagyunk, te képes vagy rá, és akarod is, hogy közösségünk lehessen veled. Kérünk, hogy szent lelked által add meg nekünk azt a csodát, hogy ez a közösségünk élővé válhasson. Légy most közöttünk, és vezess minket. Amen. Az ige hirdetésére és hallására készülve énekeljük a 229. dicséret első kettő versét. A 229. dicséret első verse így kezdődik. hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat. Azt az igéjét olvasom, amely alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom a gyülekezetnek. Az ige megírva található az előbb olvasmányként elhangzott részben, azon belül is különösen a 11-től a 15. versig terjedő szakaszban. Mikor aztán látták, hogy sok pénz van a ládában, odament a király kancellárja a főpappal együtt, csomókba kötötték, és összeszámolták az úrházában talált pénzt. A lemért pénzt átadták a munkavezetőknek, akik az úrházához voltak kirendelve. Azok pedig kiadták az ácsoknak és az építőmestereknek, akik az úrházán dolgoztak, meg a kőműveseknek és a kőfaragóknak, hogy vásároljanak faanyagot és faragott köveket az úrháza rongálódásainak a kijavításához, és ami csak szükséges volt a templom javításához. De abból a pénzből, amit az úrházába vittek, nem készítettek az úrháza számára sem ezüstálakat, sem késeket, sem hintőedényeket, sem trombitákat, sem egyéb arany vagy ezüst tárgyakat, hanem a munkavezetőknek adták oda, hogy javítsák ki abból az úrházát. Amen. Kedves gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Talán, ahogyan így haladunk a királyok könyveiben, eddigre már megszokhattuk, hogy ezekben a könyvekben a királyok, ezek az uralkodók finoman szólva is elég sűrűn váltogatják egymást. És amikor az egyik király felváltja az előtte lévő királyt, akkor az új uralkodónak mindig szembe kell néznie azzal a valósággal, amivel mi is sokszor napról napra szembesülünk és megküzdünk vele, hogy az életünket meghatározó fontos körülmények jelentős részét nem mi kértük, nem is akartuk őket, nem tehetünk róla, hogy ezek jelen vannak az életünkben, hogy úgy alakultak a dolgok, ahogy, hiszen ezek tőlünk függetlenül alakulnak ki sokszor, szinte megörököljük őket. És természetesen, hogyha ezek jó irányba viszik tovább az életünket, akkor nincs vele problémánk, A gond mindig abból adódik, amikor valami feszültségekkel teli helyzetbe csöppenünk bele, és minden a feje tetejére áll körülöttünk. Jóás király sem kérte, nem is akarta, de mégis kapta, örökségként kapta a körülményeket. Az ország az uralkodásának kezdetén az összeomlás szélére sodródott. Alkalmatlan uralkodók váltották egymást hosszú éveken keresztül, legutóbb éppen apai nagyanyja Ataljá ragadta magához a hatalmat, és kiépített több kultusz helyett idegen pogány isteneknek. A pártoskodás, a királygyilkosságok és a széthúzás időszaka volt ez. Ráadásul egy nagyobb arám fegyveres haderő is éppen Júda ellen készült vonulni. Minden a feje tetején áll, minden összeomlani készül ebben az országban, és talán ilyen ironikusan is jegyzi meg a Szentíró, hogy egyedül csak ezek a pogány áldozó halmok virágoznak, ezeket látogatják az emberek, nekik bezzeg jól megy soruk, de ez is csak gyengíti ezt a belső rendet. Annyi lenne itt a tennivaló, annyi mindenhez hozzá lehetne fogni, és ki lehetne javítani. Jóás király uralkodói programja mégis nagyon egyszerű, és egyetlen egy dologra koncentrál, és úgy lehetne összefoglalni a saját szavainkkal, hogy csak az alapjaink legyenek rendben, a többi onnantól kezdve nem számít. Lefordítva az adott helyzetre, csak a jeruzsálemi templom rongálódásait sikerüljön kijavítani. Az írás magyarázattal foglalkozók is megemlítik azt, amire már utaltam, hogy Jóásnak számos más tennivalója akadhatott hosszú 40 évig tartó uralkodása alatt, külső ellenség, belső ellenség, viszálykodások, pártoskodások, mégis a Szent Írás beszámolója, ami Jóásról szól, szinte csak ezt az egyetlen egy cselekedetét, elhatározását és ennek a véghez vitelét írja le, hogy bizony az alapjaink, ennek az országnak az alapja legyen rendben, a templom legyen rendben. Az a templom, amelyről így vall a Zsoltár író, egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben, láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Az a templom, amelynek lerombolása után, de még újjáépítése előtt a fogságban lévő Ezékiel próféta egy nagy látomást látott, és ebben látta, hogy a templom szentélyéből, amit majd újra fel fognak építeni, az élet vizének forrása árad és gazdag jövőt ad. A jeruzsálemi templom ugyanis egyszerre múlt, jelen és jövő, mert annak az Istennek a lakóhelye, aki mindezt elkészíti az ember számára. Jeruzsálembe a zarándok mindig felfelé megy, felfelé halad, és nem csak fizikai értelemben, hiszen maga a város egy hegyre vagy hegységre épült, magasabban fekszik, mint az ország többi pontja, hanem lelki értelemben is egy ilyen felfelé emelkedés jellemzi az oda zarándokló embert. Az Istenhez kell megérkeznie. A jeruzsálemi templom mindig több, mint egy épület. A jeruzsálemi templom egy külön kis világ ebben az általunk ismert fizikai emberi világban, mely az Isten hatalmát, dicsőségét, az igazságát és a kegyelmét ábrázolja ki, és hirdeti. Így ez a királyi rendelkezés is jóval több, mint egyszerűen egy épület felújítása. Jóás nagyszerűen vette észre azt az összefüggést, és erre szeretném az ige hirdetés fő üzenetét kihegyezni, hogyha a templom, ez a belső, kicsi világ omladozik, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy rendetlenség van a nagyobb világban, a körülöttünk lévő életben. Egy nagyon különleges látást ad ez az ige. A hétköznapi rendetlenség, kudarcélmények nem kért és nem várt helyzetek talán éppen abból fakadhatnak, hogy az Isten ügye van a sokadik helyre helyezve és elhanyagolva. Azért mondom, hogy különleges látásmód ez, mert magunktól nehezen vesszük ezt észre, és itt van Jóás példája, aki Ről nagyon sok minden elmondható, hogy gondterhelt a múltja, hogy romokban van a családi élete, hogy a munkahelyi jövője egészen kilátástalan, nem tudja ellátni talán megfelelően a rábízott feladatokat, de mégsem ezekben veszik el, és ezeket kezdi meg egyesével valamilyen sorrendben megoldani, hanem egyetlen egyre koncentrál arra, hogy az Isten dolgai rendben legyenek, hogy a templom ki legyen javítva. És így kerül aztán minden ismét egyensúlyba, ha lehet ezt mondani, hiszen később jönnek az arámok, akiktől talán annyira rettegtek, és sikerül békével megoldani ember áldozat nélkül ezt a betörést. És gyakran vagyunk úgy mi is, hogy konkrét élethelyzetekre várjuk Isten tanácsát és a megoldásokat Istentől, és jó lenne, hogyha ilyenkor a kezünkben lenne az, hogy egyszerre több mindent meg kéne oldani, és hogyan is álljunk neki, mit miután kéne megoldani, hogyan foglalkozzunk vele, mi legyen a sorrend. Amiről azonban ez az ige szól, és amire Jézus Krisztus is tanított minket, az voltaképpen nem más, mint hogy az Isten elsősorban nem ezekkel a felszínen húzódó problémák megoldásával foglalkozik, hanem azzal, ami az ember lelkében végbe megy. Ott oldja meg elsősorban a problémákat, ahol azok sokkal mélyebben jelentkeznek, és egy mélyebb szabadulást ad, az alapokat teszi rendbe. Jézus Krisztus, amikor gyógyított, akkor mindig először ezek az alapok kerültek a helyükre. A vak Bartimeus, a megannyi leprás ember, a sok beteg, testi fogyatékos, kitaszított, a társadalomból kiszorított ember életében is mindig ez jelentkezett először, hogy az Istennel való kapcsolat állt rendbe. Először történt meg a hit megvallása, a szükséges áldozathozatal, ha ez kellett, és csak azután jött a gyógyulás, azután váltotta, ha lehet így mondani, apró pénzre azt, amit kapott az Istentől. Utána tudott visszaállni a társadalomba az ember, és folytatni az életét egészségesen. A lényeg az, hogy amíg a mi kis kicsi lelki világunk nincsen rendben, addig nem lehet elvárni, hogy a körülöttünk lévő nagy világ az úgy rendben történjen, rendben menjen. Azonban van ennek az igének egy egészen más olvasata is, mely már annyira talán nem személyes, személyre szabott, mint az előző üzenet, ami talán csak Jóást és talán csak az egyént érintő kérdés, hanem ez az ige egy közösségi értelmet is nyer. Ugyanis a jeruzsálemi templom ügye az nem egy egyszemélyes ügy volt soha. Nem egyetlen embernek, Jóásnak vagy az aktuális királynak esetleg egy-két főpapnak az ügye volt, hanem egy egész ország, egy egész közösségnek az ügye. És jelentette egy egész ország számára mindazt az alapot, amiről eddig szó volt. Péter apostol az első levelében írja a következőket. Ti magatok is épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Majd később hozzáteszi, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonába vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. A jeruzsálemi templom fennállása során mindig az Isten jelenlétét, uralmát ábrázolta a világ számára, és emlékeztetett mindenkit arra, hogy az általunk tapasztalható emberi világ mellett van egy egészen más, egy mulandóságot nem ismerő, örökké való világ, és ez a kettő világ valami csodálatos módon találkozni tud egymással, és először talán akkor találkozott egymással ez a két világ, amikor Isten kiválasztotta magának Izrael népét, és azóta is mindig megadatik ez a találkozás lehetősége, az átjárás, a két világ között, amikor a zarándokok a templomba mennek, és ott fohászkodnak az Úrhoz, és megnyugszanak benne. Ennek a szép küldetésnek a tovább éltetője az egyház, a keresztény gyülekezet, melynek tagjai Péter apostol szerint, mint egy lelki házzá, mint egy lelki templommá épülnek fel, kell, hogy felépüljünk, hogy ezt a küldetésünket teljesíteni tudjuk. És hogy hirdessük ugyanazt, amit a templom, hogy a mulandó földi világ mellett mindig van egy mulandóságot nem ismerő, egy örökké való világ, egy másik, és ez a kettő világ ott tud találkozni egymással minden nap, amikor a gyülekezet közössége megéli az Istenhez tartozását. Nagy feladat ez, egy hatalmas lehetőség, és hogy visszakanyarodjunk az alap igéhez egy kicsit, a következő részből derül ki az, hogy mit is jelent ez a gyakorlatban, és hogy mit nem jelent ez a gyakorlatban. De abból a pénzből, amit az úrházába vittek, nem készítettek az úrháza számára sem ezüstálakat, sem késeket, sem hintőedényeket, sem trombitákat, sem egyéb arany vagy ezüst tárgyakat. Ez az ige ebben az összefüggésben nagyon sokat mondó. Megtörténik ugyanis ez a nagy gazdasági reform, az igazán nagy anyagi áldozathozatal a nép részéről, a papok részéről, és hosszú évtizedek alatt elkészül ez a templom felújítás. És mégis emellett és eközben mennyire háttérbe tud szorulni az emberi tényező. Az, amiből az ember profitálni tud, vagy hasznot húzhat belőle. Ugyanis semmi olyat nem vesznek a templom részére, amit a későbbiekben úgy anyagilag lehet talán így fogalmazni, hogy úgy jól vissza lehetne forgatni, vagy néha ki lehetne venni a templomból. Tudjuk jól, ez nagyon sokszor előfordul a királyok könyveiben, hogy a templom kincseihez gyakran hozzá nyúltak, és amikor valami nagyobb befektetés volt, akkor ebből tudták finanszírozni azt. Itt félreteszik ezt az emberi oldalt, csak az alapok legyenek rendben, semmi más nem számít. Hirdeti nekünk ez az ige, hogy az egyház és a gyülekezeti élet fokmérője az sohasem a számokban áll. Nem a leltári adatokban áll, nem valami pompás felhozatalban, kirakatba tehető eredményekben, de természetesen nagy áldás, hogyha megtelnek a templomokban a padok. Nagy áldást és hálát adhatunk érte, hogyha egy-egy gyülekezetnek nem kell attól tartania, hogy mi lesz vele a jövő évben, hogy tudja fizetni a számlákat. Megvan ez az oldala is, de igazán, amiről itt szól ez az ige, az alapok helyre tételéről, hogy a gyülekezeti élet fokmérője nem ebben áll. Mert ez csak az érem egyik oldala. A másik pedig az, hogy ami már az ige hirdetés elején is elhangzott, és többször visszatértem rá, hogy az alapjaink legyenek rendben. A jeruzsálemi templom ugyanis egészen biztosan nagyon nehezen tudott megfelelni az eredeti küldetésének, mégpedig annak, hogy romladozó, omladozó állapotban az Isten romolhatatlanságát és dicsőségét hirdesse a világnak. Egészen így volt ez a Jóási reformig. A lelki házzá épült gyülekezet akkor tud igazán küldetésének eleget tenni, ha megmutatja az embereknek, hogy az általunk ismert világon belül létezik egy kicsi világ, és ennek az a neve, hogy keresztény gyülekezet, ami ha rendben működik, ha a tagjai testvéri közösségben élnek, megmutathatja a nagyvilágnak és hirdetheti az Isten dicsőségét. A mai ige voltaképpen egy ilyen sorrendre, egy sorrendiségre hívja fel a figyelmet. Arra az Istentől jövő rendre, hogy az ember sosem tudja magát függetleníteni a teremtőjétől, hanem a vele való kapcsolatban képes csak teljes és igazi életet élni. Ha elhanyagolt ez a kapcsolat, akkor az meglátszik a hétköznapokon is. Az kihatással lehet a személyes életre, kihatással lehet a gyülekezeti életre, szolgálatunkra. Azonban, hogyha minden elé helyezve ápoljuk ezt a kapcsolatot, akkor áldássá lesz az előbbiekre nézve is. Bátorítson minket ez az ige, melynek gondolatát szépen foglalja össze Krisztus Urunk is, hogy keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Amen. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy a szükségeinket betöltő Istennek ismerhettünk meg téged, aki Úr vagy a hétköznapok zavaros, zavarba ejtő, összekuszált, szorongató, eltiport emberi történéseiben is. Add meg, kérünk, annak a csodáját, hogy minél többen felismerjék, hogy te Ura vagy a betegeknek, a gyengéknek, a gondok között örlődőknek, de ugyanakkor Ura vagy azoknak is, akik nagy szabadulást élhettek meg kegyelmedből. Azért imádkozunk hozzád, hogy vezess minket magadhoz, az alaphoz, aki nélkül nem tudunk megfelelően, rendeltetésszerűen élni, de ugyanakkor veled pedig megtapasztaljuk, hogy milyen csodák részeseivé kívánsz tenni minket. Imádkozunk most, hogy légy, Ura, gyülekezetünknek, és különösen is vigasztald azokat a testvéreinket, akik szerettükre emlékeznek. Engedj minket belelátni a vigasztalás igéibe, abba, hogy a földi életen és halálon túlmutató örök isteni akaratod van, ezeket a titkokat enged kérünk meglátni. Krisztusért kérünk mindenre, hallgass meg minket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen minnyájatokkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozásra. Szomorú szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten utolsó földi búcsút vettünk Cecőné Nagy Györgyi Berta 45 éves testvérünktől. Imádságban kértük a nagykegyelmű Istent, hogy vigasztaló szeretetével legyen azok mellett, akik ma ráemlékeznek. Hirdetem, hogy jövő vasárnap, a hónap utolsó vasárnapja lévén megterítjük az Úr asztalát, tehát úrvacsora osztással egybekötött Isten tiszteletet tartunk. Szeretettel hirdetjük a gyülekezetnek, hogy vegyék figyelembe azt, hogy a jövő vasárnapon lesz az őszi óra átállítás, ezzel mindenképpen számoljanak. Előre szeretném jelezni, hogy 2 hét múlva, október végén a reformáció ünnepére készülünk. A reformáció emléknapján, október 31-én, szombaton este 6 órakor tartunk ünnepi istentiszteletet. Az ezt megelőző 2 estén, csütörtökön és pénteken szintén esti istentiszteleteket fogunk tartani. Az ünnepi istentiszteletek rendje a bejárati hirdető táblán megtalálható. Gyülekezetünk hírmondó lapját, a Keskeny úton újságunkat a kijáratnál meg lehet találni, szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe. Végezetül hirdetem a reformátusok lapját, amely a kijáratnál megvásárolható. Az Úr legyen a gyülekezet őriző pásztora. Záró énekünket énekeljük, a 274. dicséret első és negyedik verseit, majd pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt.